Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Első ránézésre úgy tűnhet, a kormányválság csak a politikusok egymás közötti meccse, ám a háttérben már mindannyiunk pénztárcája a tét. A hazai gazdaság ugyanis vészjósló sebességgel robog a fal felé, a szakadék felé, kinek ami tetszik. A pénzügyi elemzőket tömörítő CFA Románia legutóbbi felmérése a gazdasági bizalom jelentős visszaesését mutatja, ami középtávon akár technikai recesszióhoz is vezethet. Ezzel párhuzamosan a Moody's hitelminősítő legutóbbi elemzése világossá tette, Bukarestnek nincs vesztegetni való ideje, ha el akarja kerülni a szuverén adósbesorolás rontását. Ez utóbbi ugyanis drasztikusan megdrágítaná az államháztartás finanszírozását. Elkerülhető-e a gazdasági zuhanórepülés, amikor a politika éppen magával van elfoglalva? Hol végződik a belpolitikai bizonytalanság, és hol kezdődik a mindennapi megélhetési válság? A politikai bizonytalanság húsba vágó gazdasági következményeiről beszélgetünk a mai Naprakészben. Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának a docense a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen!
Két tábor van, az egyik szerint a kormányválságnak gazdasági következményei vannak, igen komoly gazdasági következményei, a másik tábor viszont azt mondja, hogy hát a gazdasági szféra az tudja, hogy hogyan működik a politikum, és már jó előre beáraszta azt, hogy kormányválság lesz Romániában. Melyik tábornak van igaza? Kinél az igazság?
Én azt gondolom, hogy mind a két tábornak részben igaza van. Egyrészt az egészen biztos, hogy gyakorlatilag a piacok azok folyamatosan árazzák és beárazzák azt, hogy Románia, és nem csak Románia Európai Unióban, de Románia is azon kevés országok közé tartozik, ahol folyamatosan ilyen vagy olyan politikai válság van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a piac szereplői számára ez nem egy újdonság, hanem ez inkább vagy egy kivétel, ami meglepődnek, hanem inkább egy szabály, amivel gyakorlatilag számolnak. Na most a probléma az, hogy ez a politikai válság, ugye, és ennek a beárazása kapcsán, ez a politikai válság, ez ennek az időzítése nagyon rossz. Azért, mert hogy akkor történik ez a politikai válság, amikor gyakorlatilag egy nagyon erős gazdasági korrekciónak is létre kell jönnie, vagy létrejön akkor is, hogyha szeretnénk, hogyha nem. És ilyenkor különösen veszélyesek, vagy különösen negatív következményei tudnak lenni az ilyen típusú politikai válságoknak, aminek gyakorlatilag azzal egyenlőek, hogy nem tudnak nagyobb horderejű politikai döntéseket meghozni, mert ugye ebben az időszakban, ameddig hát kvázi nincs kormányunk, addig az a kormány, amelyik még a feladatát végzi, annak nagyon szűk lehetőségei és hatáskörei vannak, ezért nem tudja folytatni azokat a reformokat, amiket folytatni kéne. Tehát, hogyha a gazdaság egy felendülő íven lenne, mint ahogy az volt nagyon sokáig, és közben vannak politikai válságok, arra a piac különösebben nem reagál, mert ezzel számolt, de akkor, amikor a leminősítésnek a veszélye fennáll, akkor, amikor a költségvetési hiány nagyon nagy, akkor, amikor recesszióban van az ország, olyankor ez azért sokkal veszélyesebb és sokkal negatívabb, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a narratíva, hogy a piac ezt beáraszt és nincsen semmi probléma, ez most ebben az esetben nem föltétlenül állja meg a helyét.
Az átlagember miben tudja mérni a kormányválságnak a gazdasági árát, mert hogy joggal mondja azt, hogy a vásárlói kosár eddig is drága volt, az üzemanyagárak eddig is az egekben voltak, az energiaárak eddig is magasak voltak, mi változott számára?
Hát az én azt gondolom, hogy a hétköznapi ember számára is elég sok minden változott, tehát hogyha arra gondolunk, hogy milyen ütemben és milyen sűrűséggel következtek be mondjuk béremelések az állami szektorban, de annak következményeként a magánszektorban, hogy milyen ütemben és milyen mértékben emelték a nyugdíjakat, hogy gyakorlatilag közben nem volt infláció, akkor most ugye az átlagember meg azt veheti észre, hogy nem emelkedik a fizetése sem az állami, sem a magánszektorban. Én azt gondolom, hogy a hallgatók nagy része is nominális értelemben az elmúlt egy-két évben gyakorlatilag ugyanannyit keres, miközben azért itt két évben jelentős infláció volt, aminek azért a hatását mindenki érzi a pénztárcáján, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy noha ugyanannyit keresünk, mint amit keresünk a múlt hónapban, vagy ugyanannyit keresünk, mint amit keresünk egy évvel ezelőtt, vagy akár két évvel ezelőtt, abból egyre kevesebb dolgot tudunk megvenni magunknak. És ennek az inflációnak részben az egyik kiváltó oka az áfaemelés volt, ami áfaemelés azért kellett létrejöjjön, mert a központi költségvetésnek nem volt elég bevétele ahhoz, hogy az állam a tevékenységét finanszírozni tudja. Tehát azért elég sok olyan intézkedés történt, aminek a negatív hatását a lakosság érzi, és hát sajnos még fogja érezni az év hátra levő részében, és abban az esetben, hogyha ez a kormányválság nagyon hosszú ideig, akár őszig, vagy még későbbig elhúzódik, akkor sajnos erőteljesebben fogja ennek negatív hatásait érezni.
Igen, és akkor folytassuk ezzel, hogy jól értem, hogy ha a kormányválság húzódik, és a mostani nyilatkozatok szerint nagy a valószínűsége annak, hogy majd csak egy hónap múlva, vagy lehet az is, hogy ősszel lesz teljes jogkörrel rendelkező kormánya az országnak, tehát az a gazdasági válság, amit most mindannyian tapasztalunk, az tovább mélyülhet? Tehát nem arról van szó, hogy ez itt megállt, kész, ennyi ennek a gazdasági ára a kormányválságnak, ennél lejjebb már nincs.
Ja, sajnos mindig van lennebb, főleg a gazdaságban. És ugye ezt azzal tudom a leginkább szemléltetni, hogy amikor évelején a Romanian Economic Monitor kutatócsoportunkban elkészítettük a 2026-os év gazdasági növekedési előrejelzését, akkor mi azt mondtuk, hogy hát Romániában egy ilyen 0,8%-os gazdasági növekedés lesz 2026-ban. És más elemző házak is gyakorlatilag egy plusz növekedéses, alacsony, de növekedéses évről vagy évvel kalkulált a 2026-ra. Aztán nagyon sok külső sok következett be, ugye az iráni válság, és ugye az üzemanyag árrobbanás, aztán a kormányválság, aztán az elmélyülő kormányválság, és ugye ezeknek az egyenkénti hatását ki lehet mutatni arra, hogy hogyan változtak a 2026-os év gazdasági kilátásain, tehát most ott tartunk, hogy az elemzéseink és az adataink alapján, az elemző modellünk alapján a 2026-os évben a GDP nem, hogy alacsony növekedést fog elérni, de egy 0,5%-os visszaeséssel kell számolni. És ez abban a forgatókönyvben, hogy rövid időn belül megoldódik a kormányválság. Hogyha ez a kormányválság tovább húzódik, akkor a következő előrejelzésünkben már valószínűleg azt fogjuk látni, nem csak 0,5%-kal fog a gazdaság zsugorodni, hanem annál is többel. Tehát, hogy azért ennek vannak következményei, és ennél sokkal lennebb is lehet csúszni, remélhetően nem fog erre sor kerülni, mert a politikusok fel kell, hogy ismerjék annak a felelősségét, hogy itt nem babra megy a játék.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbójai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának a docense, a mai napra kész vendége, a kormányválság gazdasági áráról beszélgetünk. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök pozitív hírrel is előállt az elmúlt napokban. Bejelentette, hogy az idei év első 5 hónapjának a költségvetési adatai azt mutatják, hogy a tavalyi év ugyanezen időszakához képest több mint 40%-kal csökkent a deficit az országban. Akkor most van gazdasági baj, vagy nincs?
Mindenképpen egy jó irány, hogy a költségvetési hiány az 2026-ban abszolút értékben alacsonyabb eddig, az év eddigi részéig, mint tavalyi évben volt. De azt azért ne felejtsük el, hogy a 2026-os éves költségvetési hiány is talán kicsivel lesz 7% alatt, ami még mindig gyakorlatilag jóval magasabb, mint az Európai Bizottság által elvárt 3%-os GDP arányos költségvetési hiány. Tehát valóban az jó hír, hogy a 2024-es 9% fölötti költségvetési hiányt elkezdtük ledolgozni, és ez 2026-ra már mondjuk 6%-kal kezdődik. De az még mindig nagyon messze van attól a 3%-tól, ahova el kell jutni. Tehát az, amit a miniszterelnök bemutatott, hogy csökkent a költségvetési hiány, ez a korábban meghozott reformok és intézkedéseknek a következménye, de ne felejtsük el azt, hogy ez egy köztes állapot, ez egy részeredmény, vagy részteljesítmény, mert innen tovább kell egészen a 3%-os cél hiány mutatóig csökkenteni ezt a költségvetési hiányt, és hogy itt nincsen olyan kormány, amelyik döntéseket tud hozni, és amelyik tovább tudja vinni ezeket a nagyon sokszor fájdalmas, de szükséges reformokat, akkor nagyon nagy baj lehet. Tehát, hogy az irány az jó, de ahol vagyunk, az nem jó. Úgy képzeljük el ezt, hogy van egy hajó, amely ki akar kerülni egy jéghegyet, és akkor elfordítjuk a kormányt, és a hajó az elfordul, de hogyha nem fordítjuk tovább a kormányt, akkor ugyanúgy neki megyünk a jéghegynek. Az irány az jó, hogy már valamennyit fordult a hajónak a teste, de hogyha nem fordítjuk tovább a kormányt, akkor annak ellenére, hogy nem teliben, de úgyis elfelejteni a jéghegyet, és el fog süllyedni. Tehát, hogy nagyjából ezt így kell képzelni, és az ország és a gazdaság működése az pontan lassan mozdítható gépezet, mint amilyen egy hajó a tengerben. Tehát, hogy az irány az jó, rendben van, hogy elfolytattuk a kormányt, de ezzel még nem kerültük ki az előttünk egyre jobban látszódó és egyre közelebb álló jéghegyet.
Igen, de akkor most mi a cél, hogy legyen bármi áron legyen egy kormányos, vagy mert hogy csak tartani kell az irányt, tehát nem kell mozdítani semmit, vagy nem mindegy, hogy milyen kormányos kerül majd oda. Itt ugye arra célzok, hogy miniszterelnök kerestetik, Szorin Grindiánu és Siegfried Muresan vannak most talomban.
Hát abban, hogy milyen kormány és milyen miniszterelnök van, ebben én azt gondolom, hogy egy demokráciában a választók döntik ezt el a választásukkal, és valamilyen mértékben nyilván az államelnöknek van mozgástere, hogy kit nevez ki, és erre vannak alkotmányos leírások és szabályok, ez országonként változik. Egy olyan kormány kell, amelyik döntéseket tud hozni. Aztán, hogy mi hogyan viszonyulunk, milyen értékítéletet fogalmazunk meg a kormánnyal, vagy a lehetséges kormányfővel szemben, az szerintem kevésbé releváns. Én most azt mondom, hogy gyakorlatilag, ha a külföldi befektetők vagy a piac szemével nézem a történetet, akkor a piac azt várja, hogy legyen egy kormány, és az a kormány az lehetőleg egy olyan kormány legyen, amelyik ezen az úgynevezett európai úton megy tovább. Tehát, hogy valahogy ezt nézik, ezt keresik a befektetők. Azt láttuk, hogy a piacok hogyan reagálnak arra, ha mondjuk egy olyan jelöltnek az esélyei kezdenek feltűnni, amelyik jelölt ezt a hajót gyakorlatilag teljesen meg akarja fordítani, és a másik irányba akarja vinni. Tehát, hogy a piacok azt nézik, hogy legyen egy kormány, és én nem gondolom azt, hogy a piacok rosszabbul reagálnának egy Grindiánu kormányra, mint egy valamilyen pénzelés kormányfővel rendelkező kormányra. Most azt várják, és árgus szemekkel figyelik, hogy legyen végre egy kormány.
A Moody's hitelminősítő figyelmeztetett az elmúlt napokban, ezt a pénzügyminiszter közölte, az ügyvivő pénzügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a Moody's szerint amennyiben a belpolitikai bizonytalanság az tovább tart, a költségvetés konszolidáció kerül veszélybe. Itt most emögött a kijelentés mögött politikai szándékosság van, nyomásgyakorlás, vagy valóban ez a gazdasági realitás most? Tehát, hogy tényleg az ország leminősítése is terítéken van? Vagy terítékre kerülhet?
Én azt gondolom, hogy 2023-tól arra fele folyamatosan terítéken van a Romániának leminősítése. Románia a Moody's-nál is, de nem csak a Moody's hitelminősítő van, amelyiket a befektetők figyelik, hanem Fitch, Standard & Poor's, és sorolhatnám tovább a hitelminősítőházakat. És ezek azért fontos, hogy a befektetők ezeket a hitelminősítőket nézik. És akkor itt tennék egy zárójelet arra vonatkozóan, hogyha most a rádióhallgató fejében az a kérdés merül fel, és hogy hát mit érdekel minket, hogy a külföldi hitelminősítők hogyan minősítik az országot, és miért kell ettől tartani, akkor ugye arra kell gondolni, hogy gyakorlatilag Románia minden nap többet költ, mint amennyi bevétele van. És a korábban felvett hitelek azok lejárnak, mert szinte minden nap vagy minden periódusban vannak olyan korábban felvett hitelek, amik lejárnak és amik a vissza kell törleszteni. Lejárnak az 5 éves államkötvények, lejárnak a 10 éves államkötvények, ezeket vissza kell fizetni azoknak, akik korábban ezeket a kötvényeket megvásárolták. És aznap, ahogy visszafizetik ezeket a kötvényeket, úgy kibocsátanak új kötvényeket, felvesznek új hitelt. De belföldön nincsen elég megtakarítás arra, hogy az államnak a finanszírozási igényét az kielégítsék, ezért az állam kénytelen külföldről is hitelt felvenni, és ez a külföldi hitelfelvétel ez úgy történik, hogy kibocsát eurós kötvényeket, vagy akár leves kötvényeket külföldiek megveszik, vagy külföldről veszve hitelket, és ez a külföldi hitelezés az általában intézményi befektetőkön keresztül történik, külföldi nyugdíjalapok, külföldi tőkealapok vásárolnak román államkötvényeket. Ha ezek nem vásárolnák ezeket az államkötvényeket, akkor az állam nem tudná látni a feladatát, nem tudná kifizetni az orvosokat, a rendőröket, a tanárokat, a tűzoltókat, nem tudná kifizetni a közvilágítást, és azon közszolgáltatásokat, amelyeket az állam folyamatos nyugdíjakat, amelyeket az állam folyamatosan folyósít, és amelyeket biztosít. És itt jön be a leminősítésnek a problémája, hogy ezek az intézményi befektetőknek a nagy része, és itt főleg nyugdíjalapokról beszélek, akik megveszik a román által kibocsátott kötvényeket, ők nem vásárolhatnak nagyon sok esetben befektetésre nem ajánlott kategóriába levő állampapírokat. Pedig, hogyha leminősítik Romániát, még a befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk az összes minősítőnél, de az utolsó befektetésre ajánlott kategória van. Ha leminősítenek, akkor átkerülünk ebbe az úgynevezett junk, vagy befektetésre nem ajánlott kategóriába, és ennek a következménye az, hogy azok, akik még hiteleznék külföldről Romániát, nagyon sok esetben azok sem fogják, ha akarják se, mert ugye mondjuk nyugdíjalapoknál nagyon komoly megkötések vannak arra, hogy csak olyan állampapírokat vásárolhatnak a portfóliójukba, amelyek befektetésre ajánlott kategóriában vannak a különböző minősítőházaknál. Tehát, hogy ezt kell megérteni, hogy ez a következménye a leminősítésnek.
Egy ilyen leminősítés, ez azonnali hatással jár, vagy majd közép, vagy esetleg hosszú távon érezzük meg mi állampolgárok ezt?
Azonnali hatással jár. Azért jár azonnali hatással, mert a leminősítés következtében a finanszírozási költség az államnak felmegy. Magyarul még magasabb kamatokkal tud csak felvenni hitelt, ha egyáltalán. Ha még magasabb kamatokkal tud felvenni hitelt, amúgy Románia az Európai Unión belül az egyik legmagasabb kamattal veszi fel a hiteleket, és azért, mert rossz gazdaságpolitikát folytatott az ország éveken keresztül, most nincsen kormánya, és minden, amiről korábban beszéltünk. Ha ennél még magasabb kamatokkal vesz fel, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevesebb pénz marad kórházépítésre, útépítésre, fizetésekre és mindenféle olyan dologra, ami a romániai működéshez és az ország működéséhez kell. Tehát ez ennyien egyszerű, hogy ha drágább a finanszírozás, akkor kevesebb marad minden másra.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodás tudományi karának a docense a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy a belpolitikai bizonytalanság, a kormányalakítás körüli patthelyzet hogyan hat az ország gazdaságára. A CFA Románia Egyesület havonta készít felmérést pénzügyi elemzők körében a hazai gazdaságnak a kilátásairól, és a legfrissebb elemzésben azt állítják, hogy a hazai gazdaság a mélyponthoz közelít. Emögött mekkora részben állnak a valós strukturális gazdasági problémák, és mekkora részben a kormányválság okozta pszichológiai bizonytalanság? Tehát az a kérdés, hogy kormányválság nélkül is ott lennénk, mert hogy ott vannak a strukturális problémái a gazdaságnak, vagy itt minden-mindennel összefügg? Hogy kell ezt nézni?
Hát nyilván, hogy minden-mindennel összefügg, de azért azon az összefüggéseken a politikai és gazdasági döntéshozó tudnak változtatni, illetve a viselkedésükkel és cselekvésükkel főleg tudnak pozitívan vagy negatívan hatni azokra a folyamatokra, amelyek történnek. És ugye, ami a CFA elemzésből kijön, ugye ez veszélyesen vagy ijesztően hangzik, hogy a mélyponthoz közeledünk, de én azt gondolom, hogy ez egy kicsit, ha úgy tetszik, optimista megfogalmazás is olyan értelemben, hogy ha mélyben vagyunk, akkor onnantól kezdve már az út a felfele ível, mert lennem nem mehetünk. Bizakodjunk abban, hogy igazuk van, és akkor ott vagyunk most valahol, ahonnan már lennem nem lehet menni, de én azért aggodalmamat fejezem ki arra vonatkozóan, ahogy korábban is említettem, hogy ha nem oldódik meg a kormányválság, és nem jön egy olyan kormány, amelyiknek van legitimitása, felhatalmazása arra, hogy folytassa ezeket a reformokat, akkor lehet, hogy ez még nem a mélypont, hanem ennél még lennebb is van, vagy lehet. Egyelőre a Rumänian Economic Monitorban készített előrejelzéseink azok azt mutatják még egyszer, hogy 2026-os évben a Románia gazdasága sugorodni fog. Nem nagyon, de egy ilyen mínusz 0,5% az, amit most prognosztizálunk, és a 2027-es évben a román gazdaság az már újból elkezd növekedni. De még egyszer, ez egy olyan forgatókönyv, amelyik esetben a kormányválság megoldódik, egy olyan kormányon, amelyik döntésképes, és amelyik tartósan tudja véghez vinni azokat az elképzeléseket és reformokat, amelyek a költségvetési konszolidációhoz kellenek. Mert ugye azt se felejtsük el, hogy ha van kormány, az nyilván egy jó dolog, de hogyha az a kormány ez megint két hetet, vagy egy hónapot, vagy három hónapot bír, akkor azzal megint nem mentünk előre, vagy hogyha van kormány, de az egy kisebbségi kormány, amelyiknek a támogatása a parlamentben nem, vagy csak nagyon nehéz kompromisszumok árán történik meg, akkor az megint gyakorlatilag nem egy optimális állapot.
Akkor másképp kérdezem, a hazai gazdaság amennyiben recesszióba lép, az mennyire lesz a belpolitikai tényezők számlájára írható, és mennyire illeszkedik inkább a globális vagy európai gazdasági lassulásnak a trendjébe? Mert ha szétnézünk az ország határon kívül, akkor azt látjuk, hogy más országok gazdasága is lassul.
Ez igaz, de hogyha kilépünk az országhatárokon kívül, akkor az Európai Unió gazdasága 2026-ban gyarapodik. Nyilván nagyon kicsi mértékben, de gyarapodásról és nem szűkülésről beszélünk. Tehát, hogy Románia, amelyik nagyon hosszú éveken keresztül jobban teljesített, mint az Európai Unió átlaga, most rosszabbul teljesít, mint az Európai Unió átlaga. Tehát, hogyha kinézünk az országhatárokon kívül, akkor én azt gondolom, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetet, amilyen az idén Romániában van, nem igazán látunk a határainkon kívül Európában. Tehát, hogy ezzel tisztában kell legyünk, ezt be kell lássuk, hogy Románia most nehezebb helyzetben van, mint Európa többi része. Tehát ezt a nehéz helyzetet nem lehet arra fogni, hogy azért van, mert nehéz helyzetben, mert Európa is nehéz helyzetben van. Azért van Románia nehéz helyzetben, mert hosszú éveken keresztül rossz gazdaságpolitikai döntéseket hoztak a kormányok, felelőtlen osztogatás történt, annak a vágyáért, vagy azért az elképzelésért, hogy az osztogatásnak a következménye majd a szavazatok lesznek, míg ez se sikerült azoknak a kormánypártoknak, akik ebbe a felelőtlen osztogatásba kezdtek amúgy, mert még szavazatok se tudták konvertálni az osztogatást, viszont a gazdaságnak az egyensúlyát az teljes mértékben megbontották. Tehát az, hogy Románia ma rosszabb helyzetben van, mint Európa, annak a következménye az elmúlt évek rossz gazdaságpolitikája, a felelőtlen osztogatás, és az a kialakult politikai válság, amiben most vagyunk. Nyilván nem független ettől az energiaárválság, amit láttunk, ugye, ami történt, meg ezek a nemzetközi események, de ezeknek a hatását felerősíti az a politikai felelőtlenség és az a politikai válság, ami Romániában van. Magyarul, hogy a kérdésre még rövidebben válaszoljak, ha nem lenne ez a politikai válság, ha lenne egy stabil kormányunk, aki reformokat vinne végig, akkor Romániában nem gazdasági zsugorodásról, hanem egy kismértékű gazdasági gyarapodásról beszéltünk volna.
Tehetünk mi valamit a túlélésünk érdekében, vagy ki vagyunk szolgáltatva a kormány alakítók kénye kedvének, ki vagyunk szolgáltatva a politikumnak, és mi egyszerű állampolgárok nem tudunk beleszólni ebbe, csak akkor tudunk túlélni, ha ők mielőbb kormányt alakítanak. Én most tudom, hogy a közgazdászok nem igazán szeretnek tanácsokat adni, ilyen életmód tanácsokat a pénztárcánkat illetően, de tehetünk mi bármit?
Hát most ez egy nagyon nehéz tanácsokat adni, mert gondolom, hogy a hallgatók között is, és nem csak azon, hogy közgazdászok ózkodnak az ilyen tanácsoknak az osztogatásától, hanem inkább attól ózkodunk, hogy általános tanácsokat adjunk, miközben az emberek nagy része nagyon különböző helyzetben van. Tehát nincsen egy olyan egységes recept, amit azt tudom mondani, hogy a nagyon alacsony jövedelmű, a közepes jövedelmű, a magas jövedelmű, a szegénységi kockázatnak kitett a kis családos, a nagy családos, a fiatal vagy az öreg kövessen, mert akkor jobb lesz. Tehát, hogy tudok mondani, vagy javasolni különböző hozzáállásokat, vagy személyes pénzügyekhez való viszonyulást, de nem általánosan, mert még egyszer mindenki nagyon különböző helyzetben van, és ezt általánosan nagyon nehéz bármit mondani, akár olyan közhelyeket, hogy hát minden hónapban tegyünk félre. Nyilvánvalóan ez egy általános recept tud lenni, de az, aki a szegénységi kockázatnak van kitéve, vagy már a szegénységi küszöb alatt van, annak ez értelemszerűen egy megvalósíthatatlan tanács lenne. És ezért is mondom azt, hogy nagy általánosságban ajánlani vagy javaslatot tenni a háztartásoknak nem tudok sajnos.
Jó, akkor ezt is megpróbálom másképp kérdezni. Mindenki megérzi ezt a gazdasági árat, vagy a kormányalakítás gazdasági árát, vagy azok érzik meg, akik eddig is kevesebb pénzből gazdálkodtak, és a cégvezető az nem fogja annyira megérezni? Vagy a kis cégek megérzik, de a nagy cégek nem? Hogy van ez?
Ugye azt gondolom, hogy ami a lakosságot a legnagyobb mértékben érintette, az az összes gazdasági mutató közül az infláció. Tehát az, hogy megemelkedett az áfa 2% ponttal, ez talán kevésbé érintette direkt módon a lakosságot, mint az infláció. Nyilván az inflációhoz az áfa emelés is hozzájárult, meg az energiaáraknak a robbanásszerű növekedése és az egyéb áraknak a változása, de az, hogy Romániában tartósan 10% vagy akár a fölötti infláció van, ez a háztartásoknak egy rejtett adó. Az inflációra is szokták mondani azt, hogy ez a szegényeknek az adója, mert őket érinti a legesleg negatívabban, akik amúgy is alig tudták beosztani a pénzüket, számukra még sokkal nehezebb az, hogy gyakorlatilag ugyanolyan jövedelemből legalább 10%-kal kevesebbet tudnak vásárolni, nagyon sok esetben annál is rosszabb helyzetben vannak. Tehát én azt gondolom, az alacsony jövedelmeket érintette a legjobban negatívan ez a jelenlegi helyzet, ami benne vagyunk most már lassan 2 éve, vagy másfél éve, de érintette a középjövedelmekkel rendelkezőeket, a magasabb jövedelmekkel rendelkezőeket, és a vállalkozókat is. A vállalkozások is nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon sok vállalkozó és vállalkozás is nagyon nehéz helyzetben van. Ugye ez a mindennel összefügg, hogyha az egyszerű alkalmazott, aki fizetésből, akár minimálbérből, vagy átlagfizetésből él, ő kevesebbet tud vásárolni, akkor kevesebb szolgáltatást, kevesebb terméket fog vásárolni, akkor a cégek, a vállalkozók, a vállalatok, akik előállítják ezeket a szolgáltatásokat és javakat, ők kevesebbet tudnak belőle eladni, miközben őket is pluszadók terhelik, tehát a vállalatok és a vállalkozók is nagyon nehéz helyzetben vannak, csak más az a nehézségi fok, hogy mondjuk egy vállalkozónak a vállalata megy rosszabbul, vagy egy minimál béresnek, aki mondjuk nem tudja megvenni az ebédet. Tehát, hogy mindenkinek rosszabb, csak az, hogy mennyivel rosszabb, ez különböző módon és különböző mértékben érinti az embereket. Ha az a kérdés, hogy kinek a legrosszabb, vagy kit érint ez a leginkább, akkor arra a nagyon rövid egy szavas válaszom az, hogy a legalacsonyabb jövedelmüket.
Az elmúlt közel 2 hónapban nagyon sokat kongatták azt a bizonyos vészharangot a helyreállítási alap, a pénérérés pénzeket illetően. Mit jelent a gyakorlatban a pénérérés pénzekért való versenyfutás az idővel? Tehát mit veszít az ország? Tehát mi lesz akkor, ha nem kapjuk meg ezeket a pénzeket?
Hát ugye az, hogy megkapjuk meg ezeket a pénzeket, tehát ez nem csak ilyen fekete-fehér, megkapjuk vagy nem kapjuk meg, itt ez arról szól, hogy mennyit tudunk lehívni abból, ez mennyit kapunk meg, vagy mennyit meszítünk ebből el. Ezek az Európai Uniós alapokhoz való hozzáférés, és nyilván ez az újraépítési alap is, amiről beszélt, ezek közé tartozik, ezek Románia számára most fontosabbak, mint bármikor máskor. Amikor arról beszéltünk, hogy Romániának a legnagyobb baj a költségvetési hiány, akkor, és ez Európában gyakorlatilag Európa bajnok költségvetési hiánya rendelkezünk most már évek óta, ez a hiány ez úgy ekkora, hogy Európai Uniós pénzeket eddig is lehívtunk. Ez a hiány, ez sokkal nagyobb lenne, és gyakorlatilag kvázi államcsődhöz vezetne, vagy vezetett volna, hogyha az Európai Uniós pénzeket se tudtuk volna lehívni. Tehát az Európai Uniós pénzek lehívása az egy költségvetési bevételt jelent, és ez a költségvetési bevétel, mint olyan, ez értelemszerűen csökkenti a hiányt. Ez a hiány sokkal magasabb lenne, vagy lett volna, illetve lenne, hogyha ezek az Európai Uniós forrásokhoz Románia nem férne hozzá. Tehát ez most talán fontosabb, mint bármikor máskor, ugye ez ha fiskális politikai szempontból nézem, de másik oldalról pedig azért ezekből az Európai Uniós támogatásból, akár a pénzéres pénzekből olyan nagyon fontos közszolgáltatások, infrastruktúrális projektek épülnek, ami egy európai fejlett civilizált országnak szükséges. Tehát, hogy ezen projektek meg nem épülésének, ezen infrastruktúrális befektetések létre nem jövésének azért nagyon komoly társadalmi kára lesz a fiskális tényezőkön vagy szempontokon túl is. Úgyhogy ne is vizionáljuk azt, hogy ezek az Európai Uniós források elapadnak teljes mértékben, mert azok elapadásának szintén katasztrofális következménye ennek az országra. Magyarul Románia azért tudott az elmúlt időszakban túlélni, funkcionálni és működni, mert része vagyunk az Európai Uniónak, és hozzáfértünk ezekhez a forrásokhoz. Tehát, hogy nem tudunk elégszer hangsúlyozni azt, hogy mennyit nyert Románia az Európai Uniós csatlakozásból, és abból, hogy ennek a közösségnek a része Románia, mert ugyanezzel a politikával az Európai Unión kívül már fatális következménye értek az ország nézve.
Zárásként egy gyors politikai rendezés, nyilván ennek minimális az esélye, ha a jelenlegi nyilatkozatokat meg vörös vonalakat nézzük, amiket húzogattak a politikai aktorok. Tehát ha lesz egy új kormánytöbbség, megalakul mielőbb egy stabil kormány, az képes azonnal visszafordítani azt a gazdasági bizalom csökkenést, amiről itt korábban ön beszélt, vagy a piaci bizalomnak a helyreállítása, azért ennél sokkal, de sokkal hosszabb folyamat lesz.
Igen, én azt gondolom, tehát Romániával szemben, hogy a beszélgetés is azzal kezdtük, hogy van egy piaci bizonytalanság, van egy piaci kétség, hogy a piac beárazza a romániai kormányválságokat, hogy a piacnak a bizalma az relatív alacsony Romániával szemben, ez a baseline, hogyha úgy tetszik, vagy ez az alapvonal, és hogyha ez alá megyünk, akkor látjuk azokat a negatív következményeket, amikor beszéltünk. Most Románia ezen alapvonal alatt van, és ezért probléma, vagy ezért merül fel a hitelminősítőknek a leminősítése, ezért merül fel az a sok-sok-sok minden probléma, amiről beszéltünk. Hogyha Romániának lesz egy kormánya, azzal a bizalmat nem nyeri vissza, de legalább visszatérünk ahhoz az alapvonalhoz, ahol vagy amit a piac Romániáról gondol. Gyakorlatilag azt fog történni, hogy eddig van egy kormányunk, ez a kormány majdnem biztos, hogy nem fogja végigvinni ezt a parlamenti mandátumot, úgyhogy valószínűleg újabb kormányválságok lesznek, újabb koalíciók lesznek, de legalább van valami. Most az a nagyon kevés valami, amit a piac elvár, és egyébként nagyon alacsony elvárásai vannak, most az alatt is vagyunk. Tehát, hogyha lesz egy kormányunk, akkor a piac arról a kormány is tudni fogja, hogy ez a kormány valószínűleg nem fog még 2,5 évet kormányozni, vagy még többet, de legalább lesz valami, végrehajtja azokat a reformokat, elkezdi azokat a reformokat végrehajtani, amelyeket az előző kormány elkezdett, és egy részük megvesz, aztán valamikor ez a kormány megint fel fog bognolni, és utána jön egy új. Tehát még egyszer nem a bizalmat kell visszaépíteni, hanem legalább arra a nagyon alacsony szintre kell visszajutni, ami nagyon alacsony szintet Romániával szemben elvárnak.
Tehát összefoglalva zárásként, ha tart a forróság a belpolitikában, akkor a gazdasági szektorban is forróság lesz?
Hát attól függ, hogy hogyan nézzük, én azt mondom, akkor a gazdasági szektorban inkább fagy lesz. Mert hogy azt szoktuk mondani, hogy a gazdaság tűfűtött, akkor az azért nagyon erősen működik, és szükségesen erősebben és jobban, tehát hogy inkább a gazdasági tél következik be akkor, hogyha a politikában meg ilyen forróság van.
Jó, hát akkor ezzel a képzavarral zárjuk a beszélgetésünket. Rácz Béla Gergely közgazdász, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának a docense. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy újba itt lehettem.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.